Jézus Krisztus mondja, mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön az Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 265-ös dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből. A 265-ös dicséretünket keressük ki az énekeskönyvünkből. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 265-ös énekünk olyan különlegesen van megszerkesztve, ha látják a testvérek, a verszakok első szavai nagy betűkkel vannak. Ha ezeket összeolvassuk, egy bibliai ige jön ki, hagyjad az Úrral te utadat, bízzál ő benne, ő megcselekszi, a Zsoltárok 37 igéje van elrejtve. Figyeljünk a szövegére, gyönyörűjének, 265-ösének első versét fennállva énekeljük, hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.
Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat, a páncélet keserbe ő néked nyugtatat. Ki hazeket hordozza, oszlat felhőt szele, napját rád is felhozza, atyád ő hát szeret.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretet folytassuk a második és a harmadik verseivel. 265-ösének második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, az Úrra bízzad dolgod, könnyebbül a teher. Segítségünk és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, a Márk Evangéliuma 5. részéből a vérfolyásos asszony történetét, ez pedig a 24-es verstől a 34-es versig terjedő igerészben van. Tehát az igehely Márk Evangéliuma 5. fejezet 24-estől a 34-es versig olvasom. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokasság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de nem volt belőle semmi haszna, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, a sokasságban háta mögé kerülve megérintette ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyult a bajából. Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokasságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolom körülötted a sokasság, és te azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa ezt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk Istenünk, a szívünkbe zárni azt az ígét, amit az énekben énekeltünk is. Szeretnénk a szívünkbe zárni ezt a gondolatot, hogy rád hagyni a mi útainkat, benned bízni, mert te meg fogod cselekedni. Köszönjük neked, Urunk, hogy valóban rád bízhatjuk életünket, utunkat, földi életünk minden dolgát, különösen akkor is, amikor mélységben vezetsz, amikor átvezetsz bennünket betegségeken, fájdalmakon, tragédiákon, veszteségeken. Benned bízhat a mi szívünk, mert te velünk vagy, hordozol a te vállaidon, és megcselekszed velünk terveidet. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk téged a gyászoló szívű családért, a mi testvéreinkért. Könyörülj ő rajtuk az ő fájdalmukon, az ő mélységükön. Légy velük a gyászban, és vigasztald meg az ő szíveiket a te evangéliumoddal, a Jézus Krisztus szeretetével, kegyelmed végtelen nagyságával. De ha bízzuk rád a betegjeinket és a gyülekezet szenvedőit, kórházban levőket, odahaza betegeskedőket, könyörülj betegjeinken, légy az ő orvosuk, légy segítőjük, megáldójuk és erejük, vigaszuk. Szeretnénk kérni téged az egyházunkban történt tragédiáért is, Urunk, hiszen a rádai kollégium leégett, nagy-nagy kár van, de a lelki kár nagyobb, mint az anyagi, hiszen sokan élték át a mélységet, egy család a gyászt, akik elvesztettek egy édesapát, egy férjet, és sok-sok diák a halál közeli élményben nálad keresett vigaszt. Könyörülj ő rajtuk, a gyászoló családon is, könyörülj egyházunkon, hiszen az ördög munkái ilyen nagyok. Légy mindazokkal, akik a lelkükben kárt szenvedtek, könyörülj a sebzett lelkűeken, a megtört szíveken. Hallgass meg a mi kérésünket, minden nyomorultért, aki hozzád kiállt és hozzád menekül. Szeretnénk kérni, hogy ragyogjon elénk evangéliumot. Igédben lépj oda hozzánk. Taníts, érints meg, ölelj át és vezess minket az örökké valóság útján. Hadd lássuk, szemléljük Jézus Krisztust, ami megváltónkat, szabadítónkat, aki értünk jött, hogy megmentsen és magához vonjon. Áld meg így a mai igét, áld meg a mi szívünket élő hittel, veled való közösséggel, szövetséggel. Jöjj, Urunk, téged várunk. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A mekezet dicséret 4. versét énekeljük most. 265-ösének 4. versét énekeljük. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd.
Eszközöd, ne hagyd, dühösséggel öntözött, művetnek akadálya, szünetje nincs soha. Úgy tészta, mint kívánja, gyermeke hét java.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek a római levélből, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Két igeverset fogok olvasni, ez pedig a 10. fejezetben van, a 9. és a 10. vers. Az igehely tehát római levél, annak a 10. fejezete, a 9. és a 10. verset hallgassuk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sokszor hallottam már gyermekkoromban is azt a véleményt, hogy a hit magánügy. Hogy a régi rendszerben, a kommunizmusban különös hátráptételi származott abból sok munkahelyen, hogyha valaki templomba járt, Jézusban hitt, hitét megélte, gyakorolta, megvallotta, ilyenkor a kommunizmusban hátrább tették az embert, nem egyszer elbocsátották, vagy bizonyos esetekben ugye még komolyabb következményei lettek. Sokan ebben menekültek, hogy majd hiszek titokban, és ez volt ugye a megideologizált érv, hogy a hit magánügy. Két esetből lehet ilyent mondani. Vagy az említett eset, hogy hátrább tétel miatt aggódunk, vagy a rosszabbik, hogy a szívünk szégyelli Jézust. Szégyeljük azt, aki bennünket nem szégyelt, szégyeljük megvallani azt, aki szeretett, megváltott, örök életet akar adni, és mi meg titkolózunk őróla. Nagyon fontos dolog van ebben a témában, testvérek, a hitnek a megvallása. Sokat beszél erről a Szentírás, tanít bennünket a helyes hozzáállásra, és úgyhogy ma sorozatunkban majd ez lesz a címünk ma, a hit megvallása. A hit megvallása. A hit megvallásának talán a legkülönösebb története a vérfolyásos asszony esete. Nagyon döbbenetes az a történet, amit olvastam előttetek. Három evangélium is a négyből hozza ezt a történetet, és gondoljuk el az egész helyzetet nyilvánosan, egy olyan betegségről, amit nem szívesen mond el az ember, egy olyan betegségről minden kiderül, ez a történet, én így fogalmaztam meg magamnak, hogy legpontosabban adja elénk, hogy mit jelent hinni, mit jelent a hitet felvállalni, Jézust felvállalni, és mit jelent a hitnek a következményeit, a gyógyulást is felvállalni mindenki előtt. A vérfolyásos asszony története, Jairus lánya meggyógyításának a története közepén van, ugye egy keretben van belefoglalva, Jairus a zsinagógai előjáró, megy oda Jézushoz, hogy leányom halálán van, de jöjj, gyógyíts meg. És elindul vele Jézus Jairus háza felé, így kezdődik a történet, Jézus elindul Jairussal, a tömeg követi őt, tolongva, szorongatva Jézust, és eközben lopakodik oda Jézus háta mögé egy vérfolyásos asszony, valami nőgyógyászati bajban szenved szegény asszony sok év óta, ráköltötte minden vagyonát az orvosokra, akik segíteni nem tudtak rajta, de hallott Jézusról ez az asszony. Ennek nagy jelentősége van. Mindegyik evangélium mondja, hogy hallott Jézusról. Hit támadt a szívében, mert így gondolkodott, hogy ha megérintem, csak a ruháját meggyógyulok. Oda lopakodik, megérinti Jézust, és meggyógyul. Jézus is érezte egyből mindegyik evangéliumhoz, hogy erő árad ki belőle, hátra fordult, hogy ki érintett engem. Hát az okoskodó tanítványok még szinte le is szúrják Jézust, hogy hát itt tolong a tömeg, te meg azt kérdezed, hogy ki érintett engem. De Jézus várta, hogy előjöjjön az asszony. Az pedig előjött, másik evangélium, amely írja ezt, úgy fordítja, hogy az egész sokasság előtt vallotta meg az ő baját, a hitét, és hogy hogyan gyógyult meg. Azt, amiről nem szívesen beszélne egy asszony sem, Talán még az orvosnak is nehezen, nem egy egész idegen sokaság előtt, a nagy plénum előtt. Ez az asszony hitből mindent megvallott. Nem számított, hogy ki hallja, mit gondol, mit fognak majd összesugni a háta mögött. Megvallotta az ő hitét, bizalmát, az érintést, a gyógyulást, és megkapta a szót, amely mindönknek csodálatos. Ha Jézus nekünk azt mondja, hogy leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Gyönyörű történet, és nézzünk mögéje, nézzünk minden tanításra, amelyet ez a történet elénk ad. Az első pontunk, testvérek, hogy az igazi hit hallásból fakad. Római levél 10-17-es igevers, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Csak így keletkezhet hit egy ember szívében, hogyha Isten igéjét hallgatja. Máshogy nem születik hit a szívben. Aki soha nem olvas Bibliát, és soha nem jön el az Isten tiszteletekre, hogy az Isten igéjét meghallgassa, annak a szívében lehetetlen, hogy hit legyen. Így keletkezik a hit. Ez az asszony is hallott Jézusról. Isten igéjét hallotta, a megváltóról hallott, és eközben hit ébredt a szívében. Csodálatos dolog, amikor valakinek titkos módon Isten szent lelke munkája nyomán így felnő a hit a szívében. Keletkezik Isten teremtő munkája nyomán az emberi szívben a hit, ahol az igét hallgatják. Aztán a második, hogy a hit mindig megmozdul. A hit az nem marad mozdulatlanul. A hit megmozdítja az embert. Megmozdította ezt az asszonyt is. Hallott Jézusról, hit támadt a szívében, és nem tudott nem Jézushoz menni. A hit az elkezdi vinni az embert a helyes irányba. Ez az asszony Jézushoz megy. Már van a szívében egy parányi hit, amely az ige nyomán támadt, a hallott ige nyomán fölébred benne, hogy Jézus a szabadító, ott meggyógyulhatok, és a hit elindítja őt. Van-e ilyen hitünk, ami bennünket elindít? Van-e olyan hited, amely indít téged az Úr Jézus felé? Indít téged a bajaiddal, a gondjaiddal, a titkaiddal, a fájdalmaddal Jézushoz, és csak hozzá, nem emberekhez szaladgálni, hanem Jézushoz, mert ő a szabadító? Van ilyen hited, amelyik megmozdít? Ennek az asszonynak volt. Megy Jézushoz élete válságával, élete bajával, a betegségével, a sebzett lelkével, megy Jézushoz. Aztán láthatjuk, hogy az igazi hit megérinti Jézust. Megérinti Jézust. És az a hit, amely Jézust hittel érintette, ott mindig gyógyulás következik be. Az a hit, az meggyógyít. Ez az asszony meggyógyul. Amikor Jézushoz mész imádságban hittel, ez a hitnek az érintése. Amikor meg is szólítod, amikor megvallod, ami benned van, megvallod a bizalmadat, kéred őt, hogy ő tegyen csodát veled, ez a hitnek az érintése. Vajon így érintettük-e már az Úr Jézust? Vagy csak hallunk róla, vagy csak ott vagyunk az újjongó tömegben, amely a kíváncsiságtól, a megihletődés ott van, követi Jézust, mert érzi, hogy ott jó, de még nem érintettük. Ne csak a tömegben legyél ott. Jézus mellett sokan tolongtak, de csak ez az egy asszony gyógyult meg. Mert ő érintette hittel Jézust. Előtted áll a lehetőség, érintsd őt hittel. Aztán látjuk azt is, hogy Jézus megérezte, hogy erő árad ki belőle, hogy valaki hittel érinti. Drága dolog van itt elrejtve, tudnélik Jézus különbséget tud tenni a hit érintése és minden más érintés között. Amikor te Jézushoz mész, pontosan tudja Jézus, hogy hittel érinted őt, vagy csak rutinból mész, vallásosságból, ezt tanultad, ezt mondták neked a pásztorok, akiktől hallottad, vagy a hited vitt oda, és hittel érinted őt. Jézus nagyon pontosan különbséget tud tenni hit és hit között, érintés és érintés között. Menj oda, érintsd, de igazi bizalommal, igazi reménységgel, igazi hittel, hogy meggyógyulhasson a te életed. Fontos látni azt is, testvérek, hogy a Biblia nem ígéri nekünk minden testi betegségből a gyógyulást. Jézus Krisztus földi életében rengeteg ilyen beteget gyógyít meg, aki valami rettenetes bajban szenved, leprásokat, vakokat, megbénultakat, némákat, dadogókat, és még sorolhatnánk. A Biblia azonban sehol nem ígéri, hogy Isten minden betegségedből meg akar gyógyítani. Vannak betegségek, amiket hordoznunk kell életünk végéig, de a lelkünket mindig meg akarja gyógyítani Jézus. Ő bűnből szabadító. El ne feledjük, hogy ő elsősorban ezért jött. A földi életében azért adott a mennyei atya sok csodát Jézus életében, hogy így tegyen pecsétet arra, hogy ez a megváltó, ez a személy, a Jézus az a megváltó, aki a mennyből jött, az Isten fia, aki a bűnből szabadító. Ott akkor a betegségekből való gyógyítások, a feltámasztásos történetek, a leprások meggyógyítása, a vakok meggyógyítása mind-mind pecsét volt azon, hogy ő a küldött, aki a te bűneidért jött eleget tenni. Hogy megmossa lelkedet a szenttől, megváltson téged a haragtól, az ítélettől. Ez sokkal fontosabb, mint meggyógyulni a betegségből. Legyen a mi szemeink előtt is ez. Mindegyikünknek vannak testi betegségei, amiket hordozunk itt a földi életben. Ne ez legyen az elsődleges, hogy de Uram, a betegségből gyógyíts meg. Az első az legyen, hogy Uram, tisztíts meg a szívemet, a lelkemet a bűnből. A többi az huszadrangú. Csak legyek a tied. Legyek Jézusban megigazulva, fehér ruhába lelkileg beöltöztetve. És akkor lehet a többi nyomorúság, szükösség, betegség, fájdalom és veszteség, de az életem a tied. És a lelkem dolga el van rendezve az Istennel. Ez legyen a legfontosabb. Jézus tehát bűnből szabadító. Amikor mondom nektek, hogy menj oda és érintsd, akkor én ezt így értem. A lelked fog meggyógyulni. A lelked fog meggyógyulni. Fölteszi Jézus a kérdést, hogy ki érintett engem. Jézus pontosan tudja, hogy ki érintette. Minden tud erről az asszonyról. Akkor miért teszi föl a kérdést? Azért, mert meg akarja tanítani ennek az asszonynak, hogy titokban hinni nem lehet. Az úgy nem helyes. Titokban követni Jézust nem lehet. A hitnek elő kell jönni. A hit meg kell, hogy tanulja, hogy nem magánügy. Az asszonynak meg kell tanulnia ezt, hogy a hitet fel kell vállalni. Jézust fel kell vállalni. És ez az asszony nem elégedett meg avval, hogy a testében meggyógyult, és rájött, hogy Jézus sokkal többet fog adni neki, a lelkének a gyógyulását is. Előjön a tömegből, és mindent megvall. Előjön és felvállalja azt, amiről nagyon nehéz beszélni a másik embernek, ő pedig felvállalva mindent elmond, mindenki füle hallatára Jézusnak. Meg kell tanuljuk nekünk is ezt, testvérek, hogy a hit az nem titkos dolog. Ha titokban hiszel, akkor préda leszel. Gondoljatok azokra a történetekre, amelyek még vannak a Szentírásban. Nagy csütörtök éjjelén Jézus elfogatásakor mit olvasunk? Péter titokban követte Jézust, ugye a katonák viszik, Péter titokban követi. Mi történik? De nem vállalja föl. Háromszor megtagadja ott a tábort üzni. Aj, nem is ismerem azt a Jézust. Sem is hallottam róla, nem, én nem vagyok a tanítvány. Megtagadja. Aki titokban követi Jézust, avval vele van a sátán. Aztán ugyancsak a húsvéti történetben nagy pénteken Arimátiai Józsefről olvasunk. Ő a nagy tanács tagja, a Sanhedrinnek, a 70-ek tanácsának a tagja, aki nem ért egyet Jézus megölésével. Ő nem szavaz Jézus halálára. És őről olvassuk az evangéliumban, hogy ő titokban Jézus tanítványa volt. Egy ideig titokban. És amikor megölik Jézust, nagypéntek délután ez a hit előjön, mert a hit megmozdít, fölvállalja Jézust, ő az, aki bátran bemegy Pilátushoz, elkéri Jézus testét, és eltemeti. Ott már nem számít, hogy mit gondol a főtanács. Nem számít, hogy esetleg másnap kizárják őt a zsinagógából, mert a hit felvállalja Jézust. Arimátyi József felvállalta bátran, eltemeti Jézust, bármi következménye legyen is, mert ő Jézus tanítványának vallja magát az egész világ előtt. Ezt kell ennek az asszonynak is megtanulni, hogy a hitet meg kell vallanom, különben nem lesz enyém Jézus. Jézust fel kell vállalnom, mert különben semmire nem megyek a gyógyulással. A lelkem nem lesz megváltva. A 2. Korintus 4-ben mond ilyent Pál apostol, hogy aki lemond a szégyen takargatásáról, csak ízleljük, hogy milyen különös mondat, aki lemond a szégyen takargatásáról, valóban nekünk van szégyenünk. Hát mindegyikünk életében vannak dolgok, amiket hát úgy szégyelnénk. Aki lemond a szégyen takargatásán, és oda viszi Jézus elé. És odaadja Jézusnak, hogy Uram, ez vagyok én. Van mit szégyelni rajtam. De te könyörülhetsz. Te megmoshatsz. Tiszta lelki ruhába öltöztethetsz. Pál a saját munkájukról beszél, hogy aki lemond a szégyen takargatásáról, és ezt az a Pál mondja, aki üldözte a keresztjéneket, aki kínoszta a keresztjéneket, akinek a lelkén pár keresztjén halála is száradhatott. Volt szégyelni valója ennek a Pál apostolnak is. De lemondott a szégyen takargatásáról, fölvállalta Jézus, fölvállalta a hit változását, a hit következményét az ő életébe, és ment tovább tiszta szívvel. A hit mindig előjön, és nem marad néma, az igazi hit mindig vállalja az Úr Jézust, a tanítását és a tanításának a következményeit. Nagyon fontos dolgok vannak itt, ebben a történetben. Az igazi hit mindig előjön, nem marad néma. Az igazi hit mindig felvállalja az Úr Jézust, és a hitnek a következményét, a változást. Hát meg fogják kérdezni, ha te Jézusé leszel, hogy ugyan már, hát mi ez a nagy változás, nem ilyen voltál? Akkor meg kell vallani, hogy mi a változás oka. Megismertem Jézust. És Jézus mássá formált. Már nem olyan vagyok, nem az vagyok, aki régen. Ő felvállalt engem, és én is felvállalom őt. Az alapigénk a Róma 10-ből volt. Nagyon különös fejezet ez, érdemes az egészet elolvasni. Két igeverset olvastam belőle. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Döbbenetes ige. Pál azt tanítja, hogy nagyon nagy összefüggés van a szív hite és a hitnek a megvallása között. Ha netán nincs összefüggés, akkor baj van, mégpedig nagyon nagy baj. Tudnélik, nem azt mondja a Biblia, hogy higgyél titokban Jézusban, és minden rendben lesz. Ilyet nem találunk. Hanem azt találjuk, hogy szívvel hiszünk, ha tehát a szíveddel hiszed, akkor a száddal valld meg. Mert ha nem vallod meg, csak titokban a szívedben hiszed, akkor baj lesz az utolsó napon. Baj lesz veled az utolsó napon? Mert nem vállaltad fel őt, aki téged felvállalt az angyalvilág előtt, a sátán előtt. Szívvel hiszünk, de szájjal teszünk vallást. Ha tehát te száddal Úrnak vallod Jézust, megvallod őt, a szíveddel pedig hiszed, hogy ő a megváltó, és Isten őt feltámasztotta a halálból, és ő eltörölte a te bűneidet, akkor üdvözülsz. Ezt tanítja nekünk Isten drága igéje. A köszöntő ige a Márk 8.38-ból volt, ott azt olvastuk, hogy Jézus így szól, aki szégyel engem és az én beszédeimet, e bűnös és parázna nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön az atya dicsőségében a szent angyalokkal. Szégyelni, milyen különös ige. Gondoljunk bele, hogy mit szoktunk szégyelni. Amikor esetleg valaki elesik az utcán, kinevetik, azt szégyeljük. Olyan apróságokat szoktunk szégyelni, ami mindenkivel megeshet. Jézust, őt is szégyeljük. Az Isten fiát, aki szeretett, örökkévaló szeretettel, nem merjük fölvállalni? Mert ha nem, akkor ő sem fog felvállalni minket az utolsó napon. Ezt mondja, aki szégyel engem és az én beszédeimet. Ez a világ tényleg Jézus beszédén gúnyolódik. Ha ma előjössz bizonyos tanításokkal, körbe fognak nevetni téged, hogy hát honnan jöttél a múltból. Pedig valljuk Jézus tanítását. Valljuk a tisztaságot, valljuk a hitet, a megváltást, a feltámadást. Ami nevet a világ, hogy te ezt komolyan gondolod? Igen, mi komolyan gondoljuk. Mert ez nem mese. Aki szégyel engem és az én beszédeimet. Ne szégyeld Jézust. Ne szégyeld az ő beszédét, az ő tanítását. Tudjátok, aki szégyelli őt, az mindig hallgat. És aki hallgat, az elveszik. Van az Úr Jézusnak egy története, egy példázata, királyi mennyegző példázata, és emlékeztek a példázat végén azon, amikor már szolgák begyűjtik a mennyegzőre a keresztutakról, a kerítésekről, az utakról, árkokból az embereket, és bemegy a király megnézni a vendégeket, akkor talál egy olyant, aki nincs mennyegzői ruhába öltözve. Abban a korban egyébként nagyon különös volt a szokás, ha valaki meghívott mennyegzőre valakit, a meghívónak kellett gondoskodni a meghívott számára mennyegzői ruháról. Ez kifejezi azt, hogy Jézus meghívott bennünket az ő mennyegzőjére. Isten átadja az evangéliumot, mint meghívót, de ő öltöztet fehér ruhába téged, ha Jézusban hiszel, ha megtértél, ő biztosítja neked a mennyegzői ruhát. Ez így volt abban a korban. Na és olvassuk a történetben, hogy ott van ez az ember, és a király megkérdezi tőle, hogy barátom, hogy jöhettél ide rajtad, nincs mennyegzői ruha? Kérhetett volna. Ez lett volna a normális. Abban a korban, hogy jövök a mennyegzőre, és a meghívótól kérek mennyegzői ruhát. Ő nem kért. Így olvassuk a Bibliában, hogy az pedig hallgatott. És elveszett. Aki hallgat, az elveszik. Aki szégyelli Jézust, az elveszik. Te ne hallgass! Kér tőle mennyegzői ruhát! Kér tőle bátran, őszintén fehér ruhát! Mondd meg neki, hogy Uram, nekem nincs! Nekem szennyes a ruhám, de te adhatsz! És te ígérted, hogy adsz a tőled kérőnek! Kér tőle, ne hallgass, és kapsz tőle mennyegzői ruhát! Jézus Krisztusnak a szeretetére gondoljatok, amikor ő fölvállalt bennünket, a megváltás nem titokban történt. Nem titokban történt. Nagypéntek nagyon is az emberek szemei előtt ment végbe. Isten fiának a kínlódása, a haragunk elhordozása, tudnélik az a haraga milyen lett volna. A mi bűneink feletti haragot kellett Jézusnak elhordozni. Az ítéletünk elhordozása mind nyilvánosan ment végbe. Nem titokban, nem zugban, nem rejtett dologban, hanem az egész világ előtt, az angyal világ előtt, a sátán előtt, mert Jézus mindegyikünket fölvállalt, hogy igen, én az elveszett embert szeretem, te kell lesz nekem, téged szeretlek, megváltalak, hogy az enyém legyél. Isten így vállalt föl minket, téged a Golgotán, mert szeret, mert ennyire szeret. És ha ő fölvállalt a láthatatlan világ minden lakója előtt, itt a látható világban, akkor te nem akarod őt fölvállalni, hogy ahhoz a Jézushoz akarok tartozni, aki engemet szeretett, fölvállalt, megmentett, megváltott. Vállald őt, szeresd őt, tegyél róla vallást életed minden területén. Ha is egy történettel zárom, van egy amerikai kést gyártó cég, nem is olyan kicsi cég, a Buck Knives, amelyiknek az ősei, vagy 100 évvel ezelőtt, amikor ezt a késgyárat alapították, az öreg Buck vezetéknevű ember, meg a fia kidolgoztak egy kis edzési eljárást, és így avval az új technikával ezt kezdtek el gyártani először mezőgazdasági kapákat, meg ekéket, aztán késeket. Képzeljétek el, hogy ők hívő emberek voltak. és ők az üzletet is a Istenre alapozták. Ma, ha veszel egy bákkést, akkor a kicsik dobozkában, amikor előveszed a kis bicskát, vagy konyhakést, amit gyártanak, mindig találsz egy papíruszt, és a kicsi papíron az van, hogy a message from the Bach family. Egy üzenet a Bach családtól. És képzeljétek el, hogy ez a kicsin cég a késeivel egy Jézusról való picike bizonságtételt mindig ad. 100 év óta, ma is, ebbe az istentelen világba. És képzeljétek el, amikor kezébe veszi valaki, mert vett egy jó minőségű kést odahazára, vagy a kerti munkára, és előkerül a papírusz, és megnéz, hogy a Bach család üzenete nekem, mit üzen ez a család, egy késgyártó család, és le van írva, hogy életük válságában Jézushoz fordultak, segítséget kaptak, és erről ők bizonyságot tesznek. És higgyél te is Jézusban, mert a te szabadítód és segítőd. Íme ezt jelenti fölvállalni Jézust. Még az üzleti életben is, ami nem igazán divat manapság, de ők nem szégyellik Jézust. Amikor mosóporokat vesztek, akkor nem mondom a nevét, mert nem az a lényeg, híres mosópor márkának ott van az alján, hogy kik gyártják, Procter & Gamble cég, amelynek a vezetője meg sátánista. Ő nem Jézust vállalja föl, hanem a sátánt. És ha megnézünk ezzel a milliárdos üzletemberrel az interneten interjút, akkor volt, hogy föltette neki a kérdést a riporter, hogy és nem fél, hogy esetleg a keresztjének bojkottálják majd a termékeit, és akkor ön csődbe megy. És nevetett hegykén, hogy ő nem tart a keresztjénektől. Íme egy ember, aki a sátánt, a gonoszságot, a sötétséget vállalja föl, büszkén, hegyként gonoszul. És mi keresztjének, mi hogyan vagyunk? Úgy, mint a Bach család, nem szégyeljük, hanem elmondjuk mindenkinek, akár az egész világnak, hogy mi az életünket az Istenre akarjuk alapozni. Arra az Istenre, aki Jézusban közel jött hozzánk, szeretett, megváltott és örök életet fog nekünk adni. Ez az Istenünk, és mi őt szeretjük, őt választjuk, és megvalljuk minden időben. Ha tehát te száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ámen. A 265-ös ének 5. versét énekeljük most, testvérek. 265-ös énekünk, amelyet eddig is énekeltünk, azt nyissuk ki is ismét, és az 5. versét énekeljük most. Bízzál, bánatos lélek, mit bánt a bú a gond, él még ki annyi vészek torkából már kivont.
Bízzál, bánatos lélek, bánt a buha gond, él még ki annyi vészek, torkából már kivont. Bajaidból kimentő, szűnnek keserveit, rád még a jó teremtő végnapot is derít.
Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy olyan komolyan beszélsz velünk a hitről és annak a megvallásáról, olyan gyakran mi külön szoktuk választani. Megelégszünk avval, hogyha ott a szívünk mélyén titokban hiszünk, pedig nem elég ez. Köszönjük, Urunk, hogy te fölébresztesz minket lelki álomból. Fölébresztesz, hogy nem elég a szív mélyén hinni, a szánkkal vallást is kell tenni. Téged felvállalni olyan őszintén, olyan bátran, mint ahogy tette a vérfolyásos asszony. Köszönjük az ő történetét, hogy megvan örökítve. Megvan örökítve, hogy ez az asszony a nagy bajából, a szégyenében hogyan fordult hozzád, és hogyan gyógyult meg. Megvan örökítve az ő hite, az ő hitének a felvállalása, hogy hogyan vállalt fel téged mindenki előtt. Felvállalta a te gyógyításodat, a szükségét, hogy rád van szüksége, és meggyógyult. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünkben is igazi hit legyen. Olyan hit, amely hallásból fakad, a te igét hallásából. Olyan hit, amely bennünket megmozdít, kimozdít abból a megbénultságból, amelyben vagyunk. Oda visz hozzád, téged megérint, és amelynek az érintésében meg is gyógyulunk. Adj olyan hitet nekünk, Urunk, amely előjön és téged felvállal minden körülmény között. Kérünk téged, munkálkodj bennünk. Add a hit ajándékát lelked által a szívünkbe. Add a hit megvallásának bátorságát alázattal a mi életünkbe. Hogy a te tanúid legyünk itt a földi utunkon. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a gyászoló szívű testvéreinket. Légy ő velük. Könyörülj rajtuk, szárítsd fel könnyeiket, mennyei vigasszal, vedd őket körbe örökre. Légy betegjeink gyógyítója, könyörülj a szenvedőkön, a mélységben járókon. Könyörülj az erőtleneken, Urunk, légy nekik erejük, vigaszuk, támaszuk. Hajolj le a hozzád imádkozóhoz, hajolj le különösen azokhoz, akik ma érintenek téged, mennek oda hozzád közülünk a hit érintésével, és tárják eléd életük válságát, nyomorát, baját, gyógyíts meg őket. Add nekik a szót, hogy hited megtartott téged, menj el békességgel. Öltöztesd őket fehér ruhába, tőled kérünk mind mennyegzői ruhát, hiszen nekünk csak szennyes ruhánk van. Te adhatsz tiszta fehér ruhát nekünk, Jézusért. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, hogy te fölvállaltál minket ott a kereszten, mindenki előtt. Fölvállaltad, hogy minket szeretsz, hogy mi kellünk neked, hogy bennünket váltasz meg, és fizeted meg az árunkat. Köszönjük, Istenünk. Amen. Csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 264-es dicséret. A záró énekünket énekeljük, 264-es énekünket, annak az első három versét, utána pedig majd fennállva a himnuszt. Tehát a záró énekünk a 264. dicséret, első három verse, és utána pedig a himnuszt énekeljük. A 264-es énekünk így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Yeah.
szárnyom hordozott, ezért el.